Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, bőjt első vasárnapján fennállva dicsérjük Urunkat, Istenünket, és hívjuk segítségül a 241. dicséretnek az éneklésével. A 241-es dicséretnek fennállva két rövidke versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Szent vagy örökké, Atya Úr Isten. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten dicséretét. A 384. dicséretet énekeljük. A 384. dicséretnek az imént gyakoroltuk a dallamát, ugyanerre a dallamra fogjuk énekelni. 5 verset énekeljünk a 384. dicséretből. A 384. dicséret így kezdődik: Sok inségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen, mert parancsoltad, hogy megkeressünk, ami szükségünkben. Helyünkön maradva református hitvallásunkat, a Heidelbergi KT-t hallgassuk a mai úrnapra eső kérdésfeleleteket.
Mit értesz Isten gondviselésén? Istennek mindenható és mindenütt jelen való erejét, mellyel a mennyet és földet minden teremtménnyel együtt, mint egy saját kezével még most is fenntartja, és úgy igazgatja, hogy fák és füvek, eső és szárasság, termékeny és terméketlen évek, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, és minden más dolog nem véletlenségből, hanem az ő atyai kezéből jő. Mit használ az, ha tudjuk, hogy Isten teremtett mindeneket, és gondviselésével még most is fenntartja? Azt, hogy mindennemű viszontagságunkban türelmesek, a boldogságban háládatosak lehessünk, és mindabban, ami még ránk jöhet, jó reménységben legyünk, ami hűséges Istenünk és Atyánk iránt, hogy egy teremtmény sem szakaszthat el minket az ő szerelmétől, mert annyira az ő kezében van minden teremtmény, hogy az ő akarata ellen semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk a Máté szerinti evangélium 18. részében, a 21. verssel kezdődően a 35. versig. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt: Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10,000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessem. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve a börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak, elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Ekkor magához hívatta őt az ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra robbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok. Mindenki az ő atya fiának. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által, neked mondunk köszönetet, amiért ezen a vasárnapon megállhatunk előtted. Köszönjük, hogy megtartottál. Köszönjük, hogy indítottál bennünket, hívtál, hogy hallgassuk a te igédet, és megértsük a te szavadat. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy most is, velünk vagy a te ígéreted szerint, mint aki mindennek az ura vagy, a történelemnek az ura, és a mi életünknek is az ura. Köszönjük, hogy remélhetünk és bízhatunk abban, megszólítasz bennünket, s a te szent lelked által megerősíted a mi hitünket. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a te igédért. Köszönjük, hogy a Szentírást adtad nekünk. Adtad nekünk a te kijelentésedet, hogy a bizonyságtételek által megismerhessünk téged, megláthassuk az akaratodat, megismerhessük, hogyan viszonyultál a te népedhez, akiket kiválasztottál magadnak, akiket vezettél, akiknek országot adtál, akiknek törvényt adtál és szövetséget kötöttél velük. És köszönjük, hogy megismerhettük a te szeretetedet az Úr Jézus Krisztusban, akit elküldtél, hogy bennünket megváltsál. Köszönjük a bizonyságtevőket, akik azóta is szüntelenül hirdetik a te nevedet, kegyelmedet és szeretetedet. És köszönjük, hogy mi magunk is a kiválasztottak között lehetünk, akik értjük és szeretjük a te igédet, akik örök életet nyertünk azáltal, hogy hallottuk a te szavadat. Urunk, hadd adjunk neked hálát mindezért, és kérjünk téged, hogy áld meg mostani Isten tiszteletünket, szólj hozzánk, szent lelked által szólíts meg bennünket. A mi Urunkért, Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, az Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 380. dicséretnek a 7. versét fogjuk énekelni, és közben, amíg az igére készülünk, a gyerekek a gyermekisten tiszteletre mennek. A gyermekisten tiszteletet a templomtér alatt levő gyülekezeti teremben tartjuk. Szeretettel ajánljuk ezt a foglalkozást a gyerekeknek, úgy 6. korig onnan bezárólag. Onnantól pedig, ha vannak, nem néztem, hogy kik hogyan vannak, őket már inkább itt várjuk szeretettel, hogy maradjanak közöttünk. Tehát a 380. dicséretnek fogjuk énekelni a 7. versét. A 380. dicséretnek a 7. verse így kezdődik. Síjes most mi hozzánk, Krisztus segélj minket, a te szent igéddel neveljed hitünket. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most a felolvasott legelső verset, a Máté evangélium a 18. részének a 21. versét olvasom újra. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle, Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsátok neki? Még 7-szer is? Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Nagyon jól jött most ez az ige erre a mostani vasárnapra, hiszen egyik oldalon ott van az, hogy Bőtfő vasárnap úrvacsora van, és az úrvacsorának egy fontos része a megbocsátás, ahogyan Isten megbocsátott nekünk, és ugye talán emlékszünk, hogy amikor az úrvacsora véget ér, most is így lesz gondolom, akkor egy buzdítás is így elhangzik, és ebben a buzdításban buzdítjuk magunkat egymást, például benne van az, hogy mindannyian bocsássunk meg azoknak, akik ellenünk vétkeztek, hogy ez legyen a mi válaszunk, vagy ez legyen a mi egyik válaszunk arra, hogy Istennek a gyermekei vagyunk, hogy ő kiválasztott bennünket. És természetesen a megbocsátáshoz kapcsolódik, hiszen a böjt az a húsvét előtti időszak, amikor nem csak a lemondásról szól, hanem arról is, hogy húsvétra készülünk, és hogy a húsvét pedig, ami előttünk van, az Isten szeretetének a megjelenése, ahogyan megbocsátott mindenkinek, aki elfogadja őt, és aki követi őt. Amikor elolvastam, nem először, de hogy most elolvastam legutóbb ezt az igét, akkor az jutott eszembe, hogy milyen érdekes az ember, és hogy mennyire húsba vágó ez a történet. Milyen érdekes az ember, mert amikor bűnről, meg mindenféléről van szó, akkor előbb veszi észre a másikét. Könnyen kezdünk el ítélkezni, ránézünk valakire, az életére, és azt mondjuk, hogy jó, hát ez az ember is olyan, mondjuk hívőként esetleg hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy hát ez a hitetlen. Vagy hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy nicsak, hogy megbotránkozunk kicsit, talán így megveregetve a vállunkat, és hogy hát azért ez az életforma, ahogy a nő él, ez nem olyan, ami ennek lenni kellene, és hogy kicsit megnyugszunk, hogy de jó, hogy mi nem ilyenek vagyunk. Emlékszünk ugye farizeus és a persze, talán nem, soha nem jutunk el hívő emberként, remélem, odáig, ahová eljutott a farizeus, amikor imádkozni ment a vámszedővel, és akkor a farizeus az azért imádkozott, Uram, köszönöm, hogy ilyen jó vagyok, és mindent jól csinálok, úgy, ahogy te mondtad, és köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő, aki meg egy bűnös ember, hát mégis hogy képzeli. Szóval ide nem jutunk el, de azért azt gondolom, hát lehet, hogy csak én vagyok ilyen, hogy néha az ember úgy hirtelen ránéz a másikra, a másiknak az életére, és azt mondja, hogy de hitetlen. Hát lehet, hogy nem pont ezekkel a szavakkal, de úgy kicsit úgy jól esik, hogy hát én meg bezzeg. Na szóval, hogy ilyenek vagyunk, azért ez bennünk van. De az utóbbi időben is, ahogyan, hát nem olyan sokat próbálom magam távol tartani az eseményektől, meg a mindenféle hozzászólásoktól a különféle médiákban, ahol erre lehetőség van a közösségi médiákban, de nem lehet nem észrevenni, hogy mindenki hát másoknak akarja megmondani, hogy mit csináljon. Ő adjon többet, ő nyissa meg, ő menjen oda, inkább ezt csinálja, inkább azt csinálja. Az ember szeret a másikkal foglalkozni. A másikkal foglalkozni, hogy azt hogyan csinálná helyesen, és hogyha az valami jót tesz mondjuk, akkor megkritizáljuk, hogy ó, hát miért dicsekszik vele, többet is adhatna, megteheti, bezzeg ő, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Csak azt mondom, amivel találkoztam, de hát ilyen az ember, így gondolkodik, és pont ez a fajta gondolkodásmód, ami én hiszem, hogy bennünk azért ennyire nincsen meg, de mi is emberek vagyunk, azért ezt nehéz lenne letagadni, hogy azok vagyunk, és hát egyébként meg tudjuk, hogy bűnösök is vagyunk, tehát nem csak azért vagyunk bűnösök, mert rosszat tettünk, hanem azért is vagyunk bűnösök, mert ilyennek születtünk, mert ez az embernek a természetes állapota a bűneset óta, hogy nem az Istennek az akaratára törekszik, hanem minden másra, maga akarja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Szóval valahol ez bennünk is ott van, és ez az ige pedig nagyon határozottan elkezd, visszafordít mindent, és nagyon húsba vágóan nekünk szól. Azt mondja, hogy és te hogy vagy vele? És nem tudunk másra mutogatni, mert ugyan ez a másra mutogatás pont megcsúfolódik, mert ugye pont ez a történet, ami előttünk van, mondja el azt, hogy hát nem így működik a dolog, hanem személyesen nekünk kell választ adni bizonyos kérdésekre, személyesen nekünk kell az Úristennek az útmutatását követnünk. Szóval ez jutott eszembe, hogy nagyon-nagyon személyessé teszi ez az ige a mi hitünket és a mi Isten követésünket. A személyessé teszi, és nagyon ránk mutat egyen-egyenként, akkor, amikor ezzel találkozhatunk. Az alaphelyzet az, hogy hányszor kell megbocsátani, kérdezi Péter, hogyan lehetséges az, hogy meg kell bocsátani a másiknak, meddig kell ezt gyakorolni. Talán még 7-szer is. Nyilván itt egyrészt látni kell azt, hogy azt mondja, hogy vétkezik ellenem az atyám fia. Tehát, hogy ami itt zajlik, az egy nagyon személyes közegben zajlik. Tehát nem arról van szó, hogy most elképzeljük, hogy hú, van egy háborús bűnös, én most megbocsássak-e neki, ha bár nem vagyok érintett az ügyben, de akkor meg kell-e, nem erről szól. Az is egy izgalmas kérdés, de ez nem erről szól. Az atyám fia, meg én. Ki az az atyám fia? Itt az atyám fia igazából azt jelenti, hogy hát először is, ugye a legközelebbi. Az atyám fia az a testvérem. Az a legközelebbi. De úgy is lehet legközelebbi, hogy nem vérszerinti, vagy legalábbis nem így testvérem, de a barátom, a közelemben élő, akivel kapcsolatban vagyok. Azért legkönnyebben azok ellen tudunk vétkezni, azokat tudjuk megbántani, megsérteni, akikkel kapcsolatba kerülünk. Tehát akikkel nem kerülünk kapcsolatba, azt elég nehéz megbántani, vagy megsérteni. Vagy hát hiába próbálom én sértegetni valamelyik celebet, aki Hollywoodban él, nem próbálom, de mondom, hiába próbálom, úgyse érdekli, nem is jut el hozzá, lényegtelen, nem számít. De az, hogyha megsértem, megbántom a feleségemet, vagy éppen valamelyik rokonomat, vagy a gyülekezetben a másik testvért, vagy egyáltalán a munkahelyemen valakit, na az már közel van, az már érinti őt is, engem is. Kedves testvérek, egyébként nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de az én életemben van egy csomó olyan tüske, amit így próbálok kiszedni, de néha bizonyos dolgokról, ilyen kapcsolódva emlékszünk, mindig eszembe jut, és akkor eszembe jut, hogyha valaki csúnyán belém gázolt, hogyha megsértett, hogyha megalázott, és akkor eszembe jutnak ezek a dolgok, és olyan rosszul esik, hogy eszembe jut, és nem lehet elfelejteni, pedig csak szavakkal történt. Nem tudom, hogy másnak vannak-e ilyen emlékei. Még gyerekkoromból is van ilyen emlékem, amit egyszerűen nem tudok elfelejteni, hiába próbálom, és nagyon nehéz. Tehát, hogy azért csak ezzel azt akarom mondani, hogy ha magunkra gondolunk, akkor látjuk, hogy meg tudnak bennünket bántani egy-egy szóval, sebet tudnak ejteni rajtunk, de fordítsuk meg, hát nem lehet, hogy mi is tettünk ilyet? Lehet, hogy észre se vettük, talán más valaki hordozza a mi sebeinket, a mi általunk okozott tüskéket. Szóval valahol ez nagyon is személyes, és nagyon is ilyenek vagyunk. Ebben a helyzetben hangzik ez el. Azt mondja, azt kérdezi, vétkezik ellenem az én atyám fia. Az, aki közel áll hozzám, az, aki mellettem van, az, aki ugyanannak a népnek a tagja, akivel találkozom. Nem biztos, hogy azonnal ki kell ezt bontani nagy távolságokra, és nem is biztos, és akkor talán ez most nem lesz túl népszerű, nem is biztos, hogy mások helyett nekünk kell megbocsátani. Nem is biztos, hogy nekünk ezzel kell foglalkozni, vagy ilyen gyorsan kell ezt az egész kérdést így letudni. Hányszor, ha vétkezik ellenem az atyám fia, hányszor bocsássak meg? És rögtön fel is dobja a lehetőséget, hogy még 7-szer is. Ugye a 7 az egy nagyon nagy szám ebből a szempontból, mert a 7 az pont egy ilyen teljességnek a száma, a 7 a teremtés napjainak a száma, a 7. nap az Úristen megpihen, ugye 6 nap alatt teremtette, 7. nap megpihen, amikor ismételjük, vagy így a hittanórákon előkerülnek ezek a kérdések, vagy a konfirmációkor, és megkérdezem a nagy kérdést, hogy hány nap alatt teremtette az Isten a világot, mindent, akkor meddig tartott a teremtés, akkor 2 választ szoktak adni, 6 meg 7, és mind a 2 jó. 6 meg 7, mert a 7. nap is hozzá tartozik, szóval a 7 az úgy egybe van, az úgy kerek. A 7. nap, amikor, ugye, hogyha már elkezdtük, 6 nap alatt teremtette Isten, a 7. nap megpihent, úgy gondolom, hogy gyönyörködött abban, amit alkotott, szóval a 7. nap nélkül az a 6 nap az csak egy ilyen monoton robotolás lenne. Ez a 7. nap, ez az Úrnak a napja, ahogyan halljuk a Heidelbergi KT gyönyörű megnevezésében, amikor az Úristenre figyelünk, amikor neki szolgálunk, amikor őt tiszteljük az Isten tiszteleten, meg az imádságban. Szóval ezzel kerek a világ. Azt kérdezi, hogy még 7-szer is? Ilyen sokszor 7-szer meg kell bocsátani. Lehet, hogy többször is, mint egyszer. Lehet, hogy többször is, mint 2-szer. Tehát azért Péter itt rögtön ad egy értelmezési keretet, ami elég tág, de egyszerre azt is kérdezi, hogy van vége a megbocsátásnak? Tehát mondhatom-e azt, hogy na, 7-szer megbocsátok, nagyon jó fej vagyok, 7-szer, de azért 8-adjára már ne számíts rám. Azért az már sok. Hol van a határa a mi megbocsátásunknak? Hát így, ahogy magamra gondolok, azt gondolom, hogy néha a egyszeri megbocsátása olyan egyszerű, nemhogy a 7-szeri megbocsátás. És hogy igazából a 7-szer tényleg meg kell mondani, hogy emberileg Péter egy nagyon nagy számot mondott. És ugye itt a megbocsátásnál nem úgy kell érteni, hogy bocs, jól van, tehát hogy nem ilyen esetekről van szó, mert azt könnyű megbocsátani, megyünk a lépcsőn, valaki kicsit megelőz, elém megy az ajtóba, talán észre se veszi, nem, vagy sietett, bocs, hát bocs, el is van felejtve. Tehát itt valami olyanról van szó, olyan megbocsátásról, ami fáj, amit nehéz. Tehát olyanról, ami nem esett jól, olyanról, ami ott marad bennem. Nehéz megbocsátani egyet is, nemhogy hetet is. De azt kérdezi Péter, van ennek határ? Azért valami határt szabjunk már ennek a kérdésnek. Hát mégiscsak azért nem lehet csak úgy megbocsátani. Hétszer? Az jó sok. Az már olyan, amikor ha hétszer megbocsátok, azért talán még egy kitüntetést is kéne, hogy kapjak. És Jézus erre azt mondja, hogy nem azt mondom, hogy hétszer, hanem még 70-szer hétszer is. Tehát, és itt nem azt jelenti, hogy számolnom kell a 70-szer hetet, ugye ez 490, ha jól számolom, tehát nem kell húzni a rublikákat, hogy 490, op, véget ért a megbocsátás, hanem arról szól, hogy ez, hogy mindig meg kell bocsátani, hogy ezt nem kell számolgatni, nem ezen kell számolgatni, hanem meg kell tudnunk bocsátani. És persze ez nagyon jól hangzik, csak nagyon nehéz. Viszont a Jézus nem is csak annyit mond, hogy itt egy tanítás, vigyétek haza, aztán küzdjetek meg vele, hanem mond egy példatörténetet. Mond egy gyönyörű példatörténetet, talán sokak számára ismerős, hogy jobban értse Péter, meg jobban értsék a mai Péterek, mi, jobban értsük, hogy mit akar Jézus mondani. Egy történet pedig arról szól, hogy van egy király, aki számadást akar tartani a szolgáival. Hát ugye eljön a számadásnak a napja, a számonkérésnek a napja. Ez egy elképzelt történet természetesen. Több szempontból is látszik, hogy nem egy valóságos történet, de bizonyos elemeiben ez meg is történhet akár. Tehát ezek a Jézusi példatörténetek olyanok, ami nagyon erősen ki vannak élezve, különösen itt összeggel, a 10 000 talentummal, ami egy óriási összeg volt abban az időben, az nem magánszemélyeknek a vagyona, habár azért itt bizonyos oligarcháknak a luxusjaktjai kapcsán hallottuk, hogy mekkora vagyonok vannak magánszemélyeknél is, de hagyjuk, tehát hogy az azért nem állandó, nem jellemző ez a fajta vagyon, amiről itt szó van, ezek inkább ilyen, majdnem ilyen államközi kérdésekben kerülnek elő. Na szóval, itt van ez az ember, úgy gondolja, hogy számadást tart. Ugye mindenkinek, mindenkor előfordulhat ilyen, kiadás, bevétel, tartozik, követel, hát itt erről van szó csak, és hát kiderül, gondolom itt a listánál, hogy hát van itt valaki, az egyik szolgálja, mert a királynak mindenki szolgálja. Tehát itt azért nem arról van szó, hogy bank meg ügyfelek, a királynak mindenki szolgálja, tehát ebben az összefüggésben látjuk. És akkor szól az egyik szolgájának, hogy hát akkor 10 000 talentum van, add vissza. Itt az idő, hogy visszafizesse. Nem ismerjük a hitelezési feltételeket, nem tudjuk, mi volt az apró betűs részben, ha volt egyáltalán olyan. Csak azt tudjuk, hogy van 10 000 talentum, amit most vissza kellene adni. Egyébként ez nem összeg, úgy egyébként, hanem ez egy súlymérték volt, a 10 000 talentum, vagyis hát a talentum maga, ez lehetett aranytalentum, ezüsttalentum, több kiló, sok kilóról van szó, ha jól emlékszem, ezüstből 44 kiló körül volt egy talentum. Tehát elég jelentős összegről van szó, hatalmas mennyiségről van szó, ami egyébként nyilván csak úgy kifizethetetlen. Tehát azért mond Jézus ekkora összeget, hogy nyilvánvaló, hogy ezt nem tudja, nem fogja tudni visszafizetni. Tehát ezt nem lehet visszafizetni. Az akkoriak körülbelül úgy gondolkodhattak, mintha ma azt mondaná valakinek a király, hogy figyelj, 10 000 milliárd dollárt fizes vissza. Tehát egy akkora összeg, ami elképesztően nagy, nem tudjuk, hogy adósodott így el ez a szolga, de nem is ez a lényeg az, hogy visszafizethetetlen. Mit tesz a szolga? Hát könyörgőre fogja a dolgot, leborul a király elé, könyörög, hogy ne tegye azt, ami egyébként a szabályos eljárás, ugye ma is megvan a szabályos eljárás, hogyha valaki tartozik és nem fizeti vissza, akkor végigjárják a megfelelő stációkat, elveszik mindenét, és így tovább, és itt is így van, de hogy abban a korban nem csak mindenét veszik el, hanem őt magát is, meg a családját eladják, hát megpróbálják a kárt valahogy vissza, vagy orvosolni, megpróbálják, amit lehet még kivenni ebből a dologból, és abban az időben ez így megy. és könyörög, és akkor történik egy érdekes dolog, ami bizonyára meglepi az akkoriakat, mert a király azt mondja, hogy megbocsát neki. A király azt mondja, hogy megszántja, elengedte az adósságát. Tehát nem egyszerűen csak arról van szó, hogy azt mondja, jó, ütemezzük át, ugye, ez egy ismerős dolog, ütemezzük át, nem, elengedte. Innentől kezdve ez az ember nem kell, hogy visszafizesse, sőt nem is vesznek el tőle semmit, mert valamennyi azért biztos volt, aki ennyivel tartozott. Nem kell, hogy visszafizesse, elengedte az adósságot. Eddig nagyon érdekes a történet, ekkor vesz fordulatot, amikor ő meg találkozik egy másik emberrel, aki 100 dénárral tartozik. Ezt körülbelül meg tudjuk satszolni, értékben nem, de körülbelül a 100 dénár az olyan három havi, valamivel több, mint három havi minimálbér. Nem egy nagyon kicsi összeg, egy jelentős összeg, de azért nyilván a 1000 milliárdokhoz képest, hát porszem, semmi, megfizethetőnek látszik ez az összeg azért, és akár vissza is tudná adni, bár ebben a pillanatban nem, és azért azt kéri ő is, hogy ugyanaz játszódik le, hogy legyen türelmes, ő azonban nem türelmes, hanem azt mondja, hogy nem engedi el ezt az összeget, és börtönbe veti, csak majd, ha visszaadják neki, akkor történik meg. Lehet, hogy rosszul gondolom, de úgy gondolom, hogy ezt a nagy összeget egyébként továbbadta másoknak, kikölcsönözte, és ők pedig, ugye, mivel tőle elengedték, ezt az elengedést nem vitte tovább, hanem 100 dénárral is börtönbe vetette. A történetét nem ér véget, mert ugye még egy csavar van, amikor a szolgatársai meglátják, hogy mi történik, mi történt, hogy viselkedett, akkor jelentik a királynak, és a király pedig megbünteti, börtönbe veti, átadja a hóhéroknak, és mégis hát vissza kellene fizetni azt, amit nem lehet visszafizetni. Jézus ezt a történetet mondja el, arra válaszul, hogy hányszor kell megbocsátani. Egyrészt elmondja, hogy 70-szer, 7-szer, másrészt elmondja, hogy hát ne ahhoz mérjed, hogy hányszor kell megbocsátani, hogy hányszor tetted ezt meg, hanem hogy neked az Úristen mit bocsátott meg és hányszor. Mert itt igazából erről van szó. Ott állunk az Úristen előtt, és ő megbocsátotta a vétkeinket. Nem azért, mert megérdemeltük, nem azért bocsátotta meg a vétkeinket, mert olyan jók voltunk, mert valamit csináltunk, hanem azért, mert szeret bennünket. Elengedte a büntetést. És ez a büntetés, amiről szó van, az ugye nem más, mint a bűnnek a kérdése. A bűnnek a válasza. Mert hogy mi emberek, akik megszületünk a bűneset óta, bűnösök vagyunk. Sokan tiltakoznak ez ellen, hogy bűnösök vagyunk, de a bűn azt jelenti, hogy vétettünk az Isten ellen. Megsértettük az Istent. Hogyan tudjuk az Úristen megsérteni? Az engedetlenséggel. Maga az édenkerti történet is elmeséli, mi az engedetlenség? Arról ne egyél. Ugye nyilván a célja az a jót, és a rosszat az ember akarja eldönteni, ugye ez az, ami végül is a célja ennek a gyümölcs leszedésének, de Isten megtiltotta ezt, hogy ezt megtegyék, nem úgy éltek, ahogy az Isten rendje volt. A bűn az, amikor nem az Isten szabályai, törvényei, rendje, teremtési elképzelései szerint élünk. A bűnnel mi nem szívesen foglalkozunk, nem is erről szól a Biblia, vagy hát nem erről szól a kereszténység, hanem az evangéliumról, az örömhírről, de anélkül, hogy ne tudnánk, hogy mi az, ahonnan Isten kihozott bennünket, akkor nem fogjuk örülni annak. Tehát, hogyha jön valaki, és azt mondja, hogy elengedtem az adósságodat, írna nekem egy bank egy levelet, hogy elengedte az adósságomat, akkor kinevetném, mert nekem nincs adósságom. Ez örülök neki, hogy nincsen, de nincs. Tehát, hogy nem vettem fel hiteleket, részletkérdés, most nem akarok belemenni, miért nem, de jelenleg nincsen ilyen adósságom. Tehát hiába jönne a bank és mondaná azt, hogy elengedte, nincs mit elengedni. De ha el vagyok adósodva, és akkor jönne egy ilyen levél, akkor bizony nagyon örülnék annak, hogy van valami könnyítés ebben. Így vagyunk a bűnnel is. Ha nem tudjuk, hogy el vagyunk adósodva, ha nem tudjuk, hogy ha Isten meg nem szabadít bennünket, akkor a kárhozatnak a gyermekei vagyunk, akkor hiába mondja az Úr Jézus, hogy meg van bocsátva a bűnödnek, térjél meg. Hát miből térjek meg? Hát én jó vagyok, rendben vagyok, nem? Sokkal jobb vagyok, mint a többiek. Hát mennyi bűnös ember van? Mert általában a bűn alatt azt értjük ma már csak, hogyha valaki egy másik ember bánt meg. Tehát a bűn az, ha rosszat teszek másnak. Ugye szokták is mondani, nem ártott azzal senkinek. A dolog nem ilyen egyszerű. Persze, lehet, hogy a törvényileg így van. Nem ártott azzal senkinek. Persze azért ott is lehetnek érdekes helyzetek, mert mondjuk kérdés, hogy egy okirathamisítással árt-e az ember valakinek, de pedig lehet, hogy látszólag nem árt senkinek, az mégis bűnnek számít, vagy mégis, hát rossz a kifejezés, hogy bűn, már nem tudom, hogy... Szóval a törvény nem támogatja, maradjunk ennyiben. És még van bizonyára egy csomó ilyen dolog, amikor látszólag nem ártok senkinek, mégis hát valamilyen módon meg fognak büntetni érte, meg fognak róni érte. Az Isten törvényével kapcsolatban is így van. Nem az a kérdés, hogy megbántottam-e a másikat, egyébként azért van olyan is az életünkben, nem az a kérdés csak, hogy mit tettem rosszat a mai törvények szerint, hanem az, hogy úgy éltem, ahogy Isten azt tervezte, neki engedelmes életet éltem, az ő dicsőségére éltem. Igaz, hogy egyedül az Úristené a dicsőség, ez volt az, ami vezérelt. Igaz, hogy úgy tettem, úgy dolgoztam, úgy beszélgettem, hogy az ő akaratát igyekeztem követni. Valóban ezt tettem? Valóban így gondolkodtam? Ez volt az alapállásom? Valóban dicsőítettem az Istent? Ugye, hadd mondjam el a testvéreknek, hogy ugye minden egyes beszélgetésnél én próbálom elmondani, hogy mit jelent az evangélium. De nem úgy értem, hogyha valakivel összefutok a boltba, hanem úgy értem, hogyha ha eljön hozzám, hogy muszáj neki beszélgetnie, mert vagy meg akarja keresztelni a gyermekét, vagy össze akar házasodni, ezek szoktak lenni, és akkor mi beszélgetünk, és én elmondom, hogy mi a bűn, mi a bűnbocsánat, hogy biztos reformátusok tudják, de nem baj együtt átgondolni, mit hiszünk. És van, amikor, hát főleg ez házasságkötésnél fordul elő, azért keresztelésnél kevésbé, mert azért ott többnyire a szülőknek van valamilyen ismerete erről, de főleg a házasságkötésnél az a fél, aki mondjuk semmi köze valójában a kereszténységhez, tehát nincs semmi tapasztalata, ismerete, ott szokott előfordulni, hogy ilyen kerek szemmel néznek rám, amikor azt mondom, hogy bűnösök vagyunk, és méltóak a kárhozatra. Úgyhogy azt találtam ki, hogy ajánlatot szoktam ilyenkor tenni. Az ajánlat az arról szól, hogy próbáljuk ki egy hétig, hogy amit teszünk, amit nem teszünk, amit gondolunk, vagy nem gondolunk, amit szólunk, vagy nem szólunk, minden este vizsgáljuk meg, hogy az szeretetből történt-e. Mert hogy ugye igazából Istennek az a terve, hogy, vagy az a parancsolata, hogy mi szeretettel forduljunk a másik ember felé. És persze, nyilván én elhiszem, hogy valaki igyekszik ezen, de van egy fontos kritérium, hogy ebben az esetben mindegy, hogy a másik mit csinál, csak az számít, amit én. Tehát, hogyha a másik megsért, én meg visszasértem, akkor elbuktam. Mert hogy Isten nem azt kéri tőlem számon, hogy mit tett a másik, hanem hogy mit tettem én. Ugye a léc nagyon magasra van téve, Jézust éppen kivégzik, ott nevetnek rajta, akikért jött, ott gunyolódnak, és ő pedig azt mondja, Uram, bocsásd meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. És ugye ilyen magasan van a léc, és kértem, hogy aki egy hétig ezt meg tudja állni, hogy mindig így van, minden este megállapíthatja, az jöjjön el és szóljon, mert még nem találkoztam ilyen emberrel. Még senki nem jött vissza. Pedig ugye két könnyítés van a dologban, mert nem egy hétig, hanem egész életünkbe kéne így élni. A másik könnyítés, hogy itt csak a második kőtáblára vonatkozó kérdések voltak, mert ugye, hogy hogyan viszonyulok, szeresd fele barátodat, de az első kőtábla, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és ugye ott is van azért még négy parancsolat, azon még nem is beszéltünk. Szóval azt, hogy a bűn ott van az életünkben, ez az alaphelyzet. Ez az alaphelyzet, és ebben az alaphelyzetben élünk. És hogyha ha nem változik ez meg, hogyha így marad, akkor az út egyenes a kárhozatba. Ha ahogy születünk, úgy halunk meg, akkor ott nincs másik megoldás, legalábbis a Biblia tanítása szerint. Nem fenyegetőzni akarok senkivel, csak el akarom mondani, hogy van megoldás. Megoldás Jézus Krisztus. A megoldás az, hogy Isten őt büntette meg a mi bűneinkért, magára vette a büntetést, meghalt értünk, és aki hisz ebben, hogy Jézus meghalt érte és feltámadott érte, annak örök élete van. Ilyen egyszerű, ez az evangélium. De aki ezt nem hiszi, aki ezt nem veszi észre, az sajnos nem értette meg az evangéliumnak a lényegét. Ha tudom, hogy honnan hozott ki, hogy a kárhozatból hozott ki az én Uram, az üdvösségre, az örök életet adta nekem, akkor értem, hogy miről van szó. Most ez a történet azért egy kicsit tovább viszi a fonalat, azért ezt ne hallgassuk el, mert ez nagyon jó, és sokszor ennek nagyon meg szoktunk örülni én is, milyen jó újra megörülni annak, amikor oda megyek majd az urasztalához, Uram, minden vétkemet megbocsátottad, előre, te meghaltál értem, és én, nekem örök életem van, és én a te népednek a tagja vagyok, hozzád tartozom, a te gyermeked lehetek. Ez nagyon jó. Ez egy csodálatos dolog erre újra emlékezni. Csak kicsit tovább is kell lendíteni, és akkor hogyan élek tovább? Úgy, mint eddig? Vagy van valami változás? Azt mondja Jézus ebben a történetben, hogy ez nem így működik. Hogyha te megkaptad az örök életet. Ha Isten mindent megbocsátott neked, annyit, amit egyébként soha eleget nem tudnál tenni, azért ilyen nagy ez a 10 000 talentum, ő nem tudná visszafizetni, mi se tudnánk visszafizetni. Mi se tudnánk eleget tenni annak a bűnnek, amit Istennel szemben és embertársainkkal szemben elkövettünk. Nem tudnánk el, esélytelenek vagyunk. Nem lehetséges. A büntetés várna ránk, és nem az elengedés. Azonban Isten mégis Krisztusért elengedi a bűneinket. Megbocsát nekünk. És a kérdés az, hogy viszonyulunk utána a többiekhez. Mindent megbocsátott. Megbocsátotta azt, amiért kárhozat járna. Meg tudunk-e kevesebbet bocsátani? El tudjuk-e engedni azt a 100 dénárt a másik embernek? Meg tudunk-e bocsátani? Amikor Jézus imádkozni tanít, akkor két rész ugye van a mi atyánkban, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Kaptunk valamit Istentől, adjuk-e tovább. Kaptunk valamit Istentől, adjuk-e tovább azzal, hogy az ő akarata szerint igyekszünk élni, és törekszünk arra, hogy azt a szeretetet, a megbocsátó szeretetet, amit Istentől kaptunk, az embertársainknak, akik körülöttünk vannak, valami módon igyekezzünk továbbadni. Hogy ugyanezzel a szeretettel forduljunk hozzájuk, ahogyan fordult hozzánk Isten. Vajon van-e folytatása a hitünknek? Tovább megyünk el. Jézus arról beszél, hogy a Isten bocsánatának, kegyelmének kell, hogy legyen folytatása az életünkben. Nem élhetünk ugyanúgy, mint addig. Nem lehet ugyanolyan a kapcsolatunk a másik emberrel, de nem lehet az Istennel se ugyanolyan a kapcsolatunk. Ennek meg kell változnia. És amikor oda megyünk az úrasztalához, akkor Isten újra emlékeztet bennünket erre a szeretetére, és azt mondja, hogy megújulhatsz. A Szent Lelket adja, hogy ezt az utat járjuk. Azt mondja Jézus, és hát egy kicsit keményen fejeződik be ez a történet, itt tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az atya fiának. Itt megint látjuk, hogy nem arról van szó, hogy a világban innentől kezdve az embernek olyannak kell lenni, akit mindenki átver. Nem erről van szó. A személyes kapcsolatokról van szó. Családban, rokonságban, gyülekezetben, baráti körben, ismerettségben. Milyen jó lenne, hogyha ez a megbocsátás így lenne jelen. Kedves testvérek, Isten úgy rendezi a mi helyzetünket, a bűnnek a helyzetét, hogy nem megbüntet, hanem megbocsát nekünk. Végső soron a bűn, hogyha emberek között is történik, akkor oda-vissza, akkor bosszú, akkor viszont bosszú, szóval adok-kapokká válik az életünk, és csak akkor állhat ez meg, hogyha meg tudunk bocsátani. Akkor állhat meg a mi számunkra, akkor lehet mássá, hogyha Jézus példáját követjük ebben. Mennyi minden más lehetne az életünkben, hogyha így tudnánk szeretni egymást. Hogyha sokszor az emberi gőg, az önzés, a kemény szívűség, ami szívünknek a keménysége nem lenne olyan, amely tönkreteszi a kapcsolatainkat, hanem olyan lenne, amelyben a kegyelemből meg tudunk újulni, és meg tudunk bocsátani egymásnak. Van valaki, aki megbocsátott nektek, megbocsátott nekem. Aki megbocsátott nekem, megbocsátott nektek, megbocsátott nekünk, az hív bennünket egy új életre. Egy őt követő, egy neki tetsző, egy neki szolgáló életre, amihez adja a Szentléleknek az erejét, és mellénk áll, hogy neki szolgáljunk, még akkor is, ha tudjuk, hogy el fogunk bukni, ha nem mindig fog sikerülni, és hogyha sikerül, akkor is csak hálát adhatunk, és nem lehetünk büszkék magunkra, de ez az az út, amit az Isten kijelölt, hogy kérjük az ő bocsánatát, és adjuk tovább ezt a szeretetet, amire tanított bennünket. Erre vagyunk kiválasztva, ezért vagyunk kiválasztottak ebben a világban. Erre hívott el mindannyiunkat, Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére válaszul, énekeljünk. A 220. dicséretnek az első versét énekeljük. 220. dicséret, ugye itt az ifjúságom vétkéről van szó, de nem csak az ifjúságba tudunk vétkezni. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságom vétkét, sok hitetlenségét. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük kéréseinket, hálaadásunkat egyenként az Úr elé. Imádkozzunk! Amen. Jöjjetek, felemelve szívünket, együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy megismerhettük az életnek a szavát, a te ígédet. Hálásak vagyunk, hogy a te szent lelked által érthetjük a te üzenetedet. Köszönjük neked, megbocsátottad a vétkeinket, eltörölted a bűneinket, és mi a tiéd lehetünk, a te választott néped, a te szövetséges néped, az új szövetség népe, akik hozzád tartozunk. Kérünk, légy segítségünkre, hogy tudjunk ehhez méltóan imádkozni, téged dicsőíteni, így élni a te dicsőségedre és embertársaink javára. Urunk, köszönjük neked, hogy megérthettük a te igédet, megérthettük a te üzenetedet, és részesedhetünk abban a kegyelemben, hogy hozzád tartozunk. Imádkozunk, hogy tudjunk jó bizonyságú lenni ebben a világban, a te szeretetedről és a te kegyelmedről. Kérünk téged, hogy formáld a mi életünket így, neked tetsző módon. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a kéréseinket. Imádkozunk gyülekezetünk tagjaiért, kérünk a betegek gyógyulásáért, imádkozunk azokért, akik gyászolnak, kérünk, hogy te légy a vigasztalója mindenkinek. Urunk, és eléd hozzuk ezekben az időkben leginkább a kérésünket és könyörgésünket, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat, amikor arra kérünk, hogy teremts békét ebben a világban. Hogy érjen véget minél előbb ez a háború, hogy az emberek nyomorúságának legyen vége. Imádkozunk azokért, akik szenvednek, azokért, akik félelemmel teli napokat élnek meg, könyörgünk a menekültekért, különösen is hadd kérjünk téged, mennyei édes atyánk, Kárpátalján élő magyar testvéreinkért, hogy légy az ő segítségükre, őrizd meg őket, adj nekik nagy hitet, és tartsd meg őket ebben a vérzivatarban. És imádkozunk azokért is, akik elindultak, elhagyták az otthonaikat, biztonságot remélve. Urunk, légy kegyelmes Istenünk, hadd ismerjük fel mindannyian a te akaratodat, és hadd kövessünk téged. Hallgasd meg a mi könyörgésünket, mennyei édes atyánk, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, a persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást, a úrvacsorai jegyekre érkezett adományokat, illetve köszönjük az úrvacsorai jegyeket is, amelyeket kaptunk. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat. A ránk következő héten a szokásos alkalmakat tartjuk. Kórus kedden, szerdán bibliaóra gyülekezeti teremben, felnőtt konfirmáció este, és ugyanígy zoomos bibliaóra, valamint a konfirmációs alkalmakat megtartjuk. Ránk következő héten, vasárnap, istentiszteletet és gyermekistentiszteletet tartunk Böjt második vasárnapján. Szeretettel várjuk a testvéreket. Szeretettel hirdetem, hogy a mai nappal a támogató adakozásunknak az első részét lezárjuk. Úgy hirdettük meg, hogy a református szeretetszolgálaton keresztül a ő általuk mondott dolgoknak a megvásárlása fog történni. Még a mai nap, ami érkezik a persejbe, van egy külön erre szánt persej, azt ebbe a részbe soroljuk. El fogom mondani, nagyon jelentős összeg érkezett, hogy mennyi volt az adomány, összesíteni fogjuk a mai nappal. De ezzel a támogatás nem zárul le, hiszen tudjuk, hogy ez folytatódik, ez a sajnos a menekültek is egyre többen vannak, a református szeretetszolgálatnak a feladatai is sokasodnak. A református egyházunk zsinata úgy határozott és arra kér bennünket, hogy a március 20-ai persejpénzzel támogassuk, mint összeggel a szeretetszolgálatot. Gondolom a presbitérium támogatni fogja ezt a javaslatot. Így azt szeretném mondani, hogy ami holnaptól érkezik, ugye mondtuk először, hogy mire szánjuk, vagy hogyan továbbítjuk az elsőt összeget, ami holnaptól érkezik, ha valaki támogat, akkor ebbe a persejpénzbe fogjuk beszámítani. Tehát ott már nem vásárlásról van szó, hanem arról, hogy az összeget fogjuk továbbítani a szeretetszolgálatnak. Nem tudjuk, mennyi ideig tart ez a dolog, ez a nehéz helyzet, lehetséges, hogy még más feladataink is lesznek, és én köszönöm a testvéreknek, tudom, hogy többen a szeretetszolgálat felé önkéntesként jelezték, hogy csatlakoznak a pályaudvarokon zajló szolgálathoz. Ahogy alakul, ahogy jönnek a feladatok, megpróbálunk a magunk ereje szerint gyülekezetben is részt venni mindenben. Fogjuk hirdetni, és ha valakinek van ezzel kapcsolatban elgondolása, azt szeretettel fogadom továbbiakban is. És az eddigi adományokat szeretettel köszönjük. Böjtfő vasárnap van, megterítettük az Úr asztalát, szeretettel várjuk a gyülekezetet erre az úrvacsorai közösségre. A eddigi rend szerint most a záró énekkel, az áldással és a himnusz után befejezzük az Isten tiszteletnek a közvetített részét, és a következő az úrvacsorai Isten tisztelet már közvetítés nélkül, de itt a templomban fog folytatódni. A záró énekünk az a 283. dicséretnek a negyedik verse. A 283. dicséretnek a negyedik verse így kezdődik: vigyázz híveidre, s hab közt hánykódó hajódra, vigyázz szolgáidra. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.